Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Két csoportszobás református bölcsőde nyílt Balmazújvárosban. A beruházáshoz 417 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el a helyi református egyházközség a bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázaton. Tájékoztatta az egyházközség a távirati irodát. Közleményükben azt írták, a projekt keretében 28 férőhelyes, két csoportszobás bölcsődét hoztak létre. Fontosnak tartva az egyéni élethelyzetekre szabott segítségnyújtást, hogy a kisgyermekes szülők megteremthessék a munka és a családi élet összehangolásának lehetőségét. A projekt Balmazújváros kertvárosias részén a Betlen utca 25 szám alatt valósult meg. A bölcsőde építéséhez a legkorszerűbb anyagokat használták fel, az energiahatékonysági szempontok maximális figyelembevételével, közölték, megjegyezték. Az épület tetején 12 kilovattos napelemes rendszert helyeztek el. Továbbá az épület fűtése és hűtése céljából hőszivattyús rendszert telepítettek. Az ingatlanon játszóudvart és négyállásos parkolót alakítottak ki. A bölcsőde parkjában őshonos fákat és cserjéket telepítettek, írták. Az ukrán-magyar határszakaszon 4560-an léptek be Magyarországra pénteken, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 12 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Folyamatos a KKV-k innovációs képességének támogatása című, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló GINOP Plus pályázatra beérkezett kérelmek elbírálása. A legutóbbi döntési körben 30, nagyrészt vidéken működő vállalkozás kapott több mint 1,3 milliárd forintnyi támogatást, közölte a Nemzeti Innovációs Ügynökség a távirati irodával. A közlemény szerint a pályázók között vannak árufuvarozó, alkatrészgyártó, orvostechnikai, fémmegmunkáló, élelmiszeripari, faipari, nyomdaipari, papíripari, telekommunikációs cégek is. Az elnyert pályázati összegből a termelési, gyártási folyamatok, marketing és vagy értékesítési innovációs tevékenységek, valamint logisztikai innovációs tevékenységek fejlesztésére van lehetőség. A soros hálózat Washingtonból Brüsszelbe helyezi át a székhelyét. A patrióták európai szinten küzdenek majd a soros hálózat térnyerése ellen, mi pedig Magyarországról is kisöpörjük őket, írta a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán. Orbán Balázs úgy fogalmazott, minden idők egyik legnagyobb nemzetközi liberális botránya bontakozik ki a szemünk előtt. Lassan annyi csontváz dől ki a szekrényből, hogy alig tudunk tőlük közlekedni a folyosón, írta. Ismertetése szerint Donald Trump beiktatása óta olyan tempóban számolja fel a washingtoni székhelyű nemzetközi liberális hálózatot, hogy azt követni is nehéz. Trump azonban elzárta a pénzcsapot, így a liberális szervezetek világszerte guruló dollárok nélkül maradtak, hangsúlyozta. Donald Trump amerikai elnök megvonta elődje Joe Biden nemzetbiztonsági jogosultságát, és egyben leállította, hogy az előző elnök hozzájusson a napi hírszerzési összefoglalókhoz. Az elnök döntését közösségi oldalán jelentette be, amit részben azzal indokolt, hogy semmi szükség arra, hogy Joe Biden hozzáférjen minősített kormányzati információkhoz. Hozzátette, hogy döntése azonnali hatállyal életbe lépett. Végül az időjárásról. A Dunántúl a jobbára erősen felhős vagy borult égre van kilátás, ezzel szemben a Dunától keletre, különösen az északkeleti-keleti tájakon fátyol felhőzet szűrheti a napsütést, csapadék nem lesz, több helyen megélénkül a délkeleti szél. A hőmérséklet 4 és 9 fok között várható, késő estére mínusz 4 és plusz 2 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban dr. Gelencsér András egyetemi tanár, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora, és dr. Vankó Zsuzsa főiskolai tanár, a Sola Scriptura teológiai főiskola rektora folytatják a civilizációnk jövőjéről szóló előadásukat. A beszélgető felek a természettudomány és a Biblia nézőpontjából járják körbe a témát. A program moderátora Sós Attila, a Nyitott Szemmel magazin főszerkesztője.
Ez egy nagyon szép dolog, és Ferenc pápa is ugye ilyeneket mondottak, például hogy a mérsékelt iszlám vezetőjével Abu Zabiban aláírt közös nyilatkozatban is benne van, hogy át kell nevelni az emberek tudatát, hogy már csak testvérnépek létezzenek és nővérvallások. És ugye egy törekvés arra, hogy az meg már még Ferenc pápa előtt is, meg még 16. Benedek előtt is volt, hogy létrehoztak egy ilyen világvallások parlamentjét, nem tudom, hallottunk egy ilyen világetosz törekvés, hogy gyúrjunk össze a különböző világvallásoknak az etikai tanításából egy világetoszt, mert hát a globalizáció megállíthatatlan, de nincsen cementje, nem ezt kellene megoldani, de én ezekkel kapcsolatban újra azt mondom, hogy nagyon, nagyon szépek ezek, és jól hangzanak, de ha az önzés marad, és ezen nem tudnak segíteni, se nemzetközi szervezetek nem tudnak segíteni, sem pedig ezek a szép új ideológiák és nevelési programok. Itt van a dolognak a lényege, hogy hát testvérnépek és nővérvallások, és alakítsuk át az emberek tudatát. Meg lehet érteni, hogy az ember nézi, hogy mit lehet tenni, és nem akar csak úgy beletörődni, hogy végünk van. De kérdés az, hogy ezek szép ideológiák, szép utópiák, vagy ténylegesen tudnak a problémán segíteni.
Már szóba került a levél, ugye ez a film, ami Ferenc pápa, az kötődik, ugye ez közelmúltban, igen, talán tavasszal jelent meg, és annak van egy jelenete a közepe táján. Az úgy néz ki az a jelenet, aki látta ezt a filmet, az talán emlékszik rá, hogy úgy nőnek ki a földből ezek a városok, ezek a megapoliszok, így a toronyházak, meg a utak, meg minden, így, de így egyre gyorsuló ütemben, a felgyorsított formában, és ilyen hangos zene van alatt, hogy egyre hangosabb, és akkor egyszer azt mondja, hogy állj, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát ez egy nagyon erős üzenet, és hogy eznek mi az alapja, hogy a Kínában, csak egy országot mondok, Kínában 3 év alatt több betont öntöttek ki, mint az Egyesült Államokban az egész 20. században. Tehát, és úgy, hogy a kínai népesség akkor már nem növekedett, tehát ez a fejlődésnek a jegyében, meg a technológia bővülés jegyében történt, és erre mondja azt, hogy ezt nem lehet tovább csinálni. Tehát, hogy ezt hívjuk fejlődésnek, hogy nem vagyunk többen, és mégis tönkretesszük ki, aknázzuk, tönkretesszük a földet, ez nem mehet tovább. Tehát ez egy nagyon erős üzenet, és hát csak más kérdés, hogy ez ennek mi a foganatja. Hát körülbelül ugyanannyi, mint annak, hogy legyen egy világetosz a vallásokból összegyúrva. Mondjuk most az izraelieket meg a palesztinokkal kéne kezdeni, hogy mindjárt valami etoszt közösen dolgozzanak ki, és a többiek is csatlakoznak hozzá. Tehát, hogy ennek én ezt ugyanolyan illúziónak látom, mint azt, hogy ez a növekedés magától megálljon. Ugyanis ez egy olyan érdekvezérelt, és az önzésből kiindul, egy olyan érdekvezérelt folyamat, aminek nincs. Ezen nincs fék. Tehát ez nem fog megállni addig, amíg neki nem megy a falnak, és azért ennyire kilátástalan.
Igen, már említette Zsuzsa, te is, és köszönjük, hogy ezt a filmet is így fölidézted, hogyha ez egy nagyon igaz és szép nemes törekvés, de mégis az enciklikákban megfogalmazott törekvéseket és célokat, hogy ezzel az emberiséggel, ha az önzés marad, akkor ezt nem lehet megvalósítani, akkor mi a megoldás?
Igen, hát tényleg azt tudom mondani, hogy a Biblia nagyon reális könyv, és ez tényleg a legfiatalabb írata is 2000 éves, de egy olyan pontos diagnózis talál benne az ember. Például ugye beszél arról, hogy az emberi történelmek ez a kritikus végkifejlete. Ilyen kifejezéseket használ a Biblia, és ez eddig nagyon pesszimistának tűnik, mert azt mondta Jézus nagy profétikus beszédében van, hogy beletorkollik a történelem egy olyan nyomorúságos időbe, amely nem volt, mióta nép kezdett lenni, szó szerint így hangzik, és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, egyenesen ilyen drámaian fogalmaz. Vagy Ézsaiás könyve 24. fejezete meg így ér véget, hogy retteg és verem és törvád lát föld lakója, és hogy rengéssel megrendül a föld, inogva meginog a föld, és rá nehezedik bűne, és nem kell fel többé. Szóval ezek nagyon tragikus képek kétségtelenül, de mégis van reménység, és úgy természetesen ez csak annak reménység, aki utána jár, és valahol azt mondja, hogy meggyőződik arról, hogy a Biblia tényleg Isten beszéde, vagy kinyilatkoztatása valahol, és hogy ezekben az ígéretekben bízni lehet. Erről mindenki csak maga győződhet meg. És például a reménység három pontban foglalnám össze. Az egyik, hogy van Jelenések könyvében egy ilyen profétikus ábrázolás, hogy Isten visszatartatja a négy jégtáj felől fújni akaró szeleket, amelyek a tengert, a szárazföldet és minden életet veszélyeztetnek, tehát mérsékli, fékezi azért, mert az emberiségnek még kell egy utolsó lehetőséget kapni, és ezt úgy mondja a Biblia, hogy egy tiszta evangélium hirdetés még a legkritikusabb időszak előtt. Nekem a legszebb kifejezés, amit erről olvasok a Bibliában, miközben arról is ír, hogy a hitetések korszaka. Jézusnak a nagy profétikus beszéde tele van ezzel, hogy vigyázzatok el, ne hitessenek, ne higgyetek én nevemben, stb. Hogy én ezen is úgy elgondolkoztam, hogy hol volt még ilyen, hogy fake news, meg manipuláció, meg minden, és mégis tele van, 2000 éve ott van a Bibliában, hogy ebben az időszakban a hitetések az egyik legnagyobb veszély. Legyenek azok összeesküvés elméletek, aztán gyűlöletszitások, uszítások, szóval amivel az emberek fogékonyak rá, és ugye azt amellett viszont azt írja, hogy az igazság esője hull még egyszer a világra. Ez Hóseás könyvében van, és ez nekem hihetetlenül vigasztaló, hogy egyrészt, hogy Isten a háttérből még fékezi, de ha mondjuk puszta számokkal, ahogy te is elmondod, akkor olyan ijesztő dolgok jönnek ki, és nem is ad alapot a Biblia arra, hogy most akkor elnagyoljuk, és azt mondjuk, mi ki tudja meddig, de hanem nem is ezt mondja, hogy csak úgy lárpurlár fékezi, hanem azt mondja, hogy addig, míg ez megtörténik, hogy legyen egy ilyen igazságesője még egyszer is, hogy emberek döntessenek, hogy hogyan viszonyulnak. Nem engedi bele, azt mondja az írás, hogy nem engedi bele ebbe a nyomorúságos időbe, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, anélkül, hogy esélyt adna, hogy elnyerhessék az Isten oltalmát erre az időre. Ezt egyébként egy törvényszerűség a Bibliában, mindig adott Isten ilyen esélyt a nagy válságok idején. Ezt úgy nevezi, hogy akiket elpecsétel, akik szakítanak az önzés gondolkozás módjában, azokat Isten ebben a nagyon kritikus időben is, azt mondja, kenyerük vízük nem fogy, megoltalmazza ebben az időszakban, és az utolsó reménység pedig ez, hogy a legkritikusabb ponton megjelenik a Deus Ex Machina, és szabadítóként és megmentőként. Mert amikor azt mondja, hogy ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egy ember sem menekülhetne meg, rögtön utána így folytatja, de mindjárt a napok nyomorúságai után az ég elsötétedik, a nap hogy nem fénylik, és meglátjátok az emberfiát eljönni az ég felhőiben, hatalommal és dicsőséggel. Egyébként ebben teljesen következetes a Biblia, mert az evangéliumokban is azt olvassuk, hogy amikor Jézus kihallgatása történt, ugye az elítéltetése előtt, és hát a főpap rárivalt, hogy hát most már az élőistenre kényszerítelek, hogy mondd meg, hogy te vagy a messiás, az élőisten fia. A válasz úgy volt, hogy majd meglátjátok ezt az emberfiát eljönni az égfelhőiben hatalommal és dicsőséggel, ott eldől ez a kérdés. Tehát én nem látok más reménységet. Egyrészt nagy reménységet látok ebben, ez az egyik, hogy azért nem teljesen csak a tényszerű dolgokon múlik, meg a határtalan emberi mértéktelenségen és profitvágyon és egyebeken, hogy milyen gyorsan kerülünk ebbe bele. Itt még valami fékezés működik. Ide tartozik az is, amit az elején emlegettem, hogy azt mondja azért, annyira nem borul föl a természetrendje, hogy vetés és aratás nappal és éjszaka, tél és nyár teljesen megszűnjön. Valaki viccesen mondta, de az ősz meg a tavasz nincs benne. De szóval ez az egyik vigasztalás, hogy azért valami itt van, és nem teljesen csak ezeknek vagyunk kiszolgáltatva. A második ez a bizonyos igazság esője, és a harmadik az, hogy végül, ha meg is engedi egy rövid időre, hogy megmutatkozzon, hogy tényleg igaz, hogyha ő nem lépne közbe, akkor a bűn teljességre jutva a halált nem, ez csak egy nagyon rövid heves időszaknak mondja a Biblia, és akkor következik a szabadítás, és utána meg újjáteremtés. Ugye ezt így mondja mondjuk egy 3000 éves zsoltár, hogy a szelidek öröklik a földet. Ezt maga Jézus innét idézte a 37. zsoltárból, hogy hát nem az erőszakosoké lesz az utolsó szó, hanem akiknek elméjükbe és szívükbe van írva, azok majd tudnak egy újjáteremtett földdel másképp bánni.
Tulajdonképpen addig lehet bűvészkedni, amíg nem érjük el a korlátainkat, addig lehet bármit is, politikusoknak bármit ígérni, vállalni, bármilyen jövőt festeni, ha viszont jön a valóság, akkor ott már nagyon pici, nagyon szűk a mozgástér, tehát ott már azokkal a korlátokkal abszolút szembesülni kell. Tehát onnantól kezdve ez már, ezek a muníciók elfogynak, hogy itt lehet rózsaszínre festeni az eget, ott eljön az igazság pillanata, ez a valóság. És ugye Székely János püspököt szeretném idézni, a Szombathelyi megyés püspök, aki azt talált egy interjúban mondani, hogy a valóság nem ellenség. Tehát attól nem kéne félni, mert az előbb-utóbb úgyis mindenkit utolér. Tehát legjobb azzal őszintén szembenézni, tehát nem rózsaszín álmokat vagy halványzöld álmokat kergetni, hanem hát szembesülni azzal a helyzettel, amivel vagyunk, mert az úgyis oda fog hozzánk érni, tehát legjobb, ha erre úgymond spirituálisan, vagy mentálisan, vagy lélekben ráhangolódunk. És tehát tulajdonképpen én ezt látom egyedüli megoldásnak, hogy akármi is jön, akármi lesz az igazság eső, de hogy ne érjen bennünket felkészületlenül, vagy váratlanul, vagy akármi, tehát hogy legalább lélekben az ember ezeket fogadja el, vagy valahogy hangolódjon erre rá, és ne pánikba cselekedjen akkor, hogyha ezekkel szembesül. Tehát, mert akkor van esélye a nagyobb katasztrófát, az emberek közötti teljesen ilyen anarchiát, vagy társadalmi összeomlást elkerülni, hogyha ezeket tudomásul vesszük, hogy hát itt a természet győzött, akármennyire is azt gondoltuk, hogy meghaltuk a természetet, ezt egy bizonyos határig tudtuk csinálni, de hát a nap végén elfogyott a töltény, jön a medve, és hát vége annak a fajta felsőbb rendességünknek, amiben itt belelovaltuk magunkat, mert most egy picit Istent is helyettesítjük, én úgy érzem. Tehát az ember, technológia, most már a mesterséges intelligencia az Isten. Már az mondja meg, hogy mi lesz, meg mi legyen, tehát vannak ilyen olvasata is ennek a technológiai fejlődésnek, hogy itt már az ember nem is lesz szükség, meg robotok, meg majd mindent elintézik. Semmilyen nem lesz. Tehát ez egész biztos, hogy ennek az erőforrás oldaláról, ugyanis ezek az ember által teremtett világ, az egy dologgal nem rendelkezik, a megújulás képességével. Azzal csak az Isten által teremtett világ rendelkezik, hogy tud megújulni, szaporodni. A gép az tönkre megy, hát ez mint egy háztartási eszköz, valameddig működik, az kakuk. Tönkre megy, és magát nem tudja reprodukálni, úgy nem fog magról kihajtani semmilyen robot.
Én nekem mindig eszembe jut, hogy mikor én általános iskolába jártam, felső tagozaton a biológiai füzetünk elejére ezt a mottót kellett írni. Az ember legyőzi a természetet. Mondhatjuk, sikerült. És tönkre is tettük magunkat. Úgyhogy, hogy ez egy döbbenet, és ebben is az előbb te említetted a magabiztosságot, és tulajdonképpen itt kell egy kicsit megalázódnunk, hogy annyira bíztunk az emberben, az emberi tudományban, az okosságban, és sikerült fölépíteni egy olyan ipari civilizációt, amiből kiderült, későn derült ki, hogy ellentétes a természet finom ökoszisztémájával, de ami saját pszichikai teherbíró képességből, saját lelki érdekeinkkel is, és ezt csak későn sikerült felfedezni, hogy ezt sikerült fölépíteni, sikerült legyőzni a természetet, csak kiderült, hogy alapjaiban nem jó, sőt halálos veszedelembe sodor. És egy kicsit a magabiztosságból lejjebb kellene, hogy szállítson bennünket.
Vidéket úgymond vissza erősíteni és a közösségeket újra teremteni, bármint fizikai hely van rá, viszont a szándékot nem látom. Tehát a szándék az egyértelműen az a koncentráció, a városi asodás, ugye most már a világ népességének lassan 60%-a nagy városokban él, de nem ilyen Budapest méretű, hanem igazi nagyvárosokban, és ez az arány egy 10 éven belül 70% lesz. Tehát, hogy ahelyett, hogy ebbe az irányba mennénk, hogy akkor próbáljunk kicsit működő kisebb közösségeket, természetközelibb, persze alacsonyabb igényszinten nyilván, azt nem lehet ugyanazt biztosítani egy zsákfaluban, mint a nagy körúton, vagy a kis körúton, vagy akárhol. Tehát te mondással, de erre nincs szándék. A szándék az a koncentrációra, a nagyvárosokra, a vidék az előregszik, elnéptelenedik. A vidéken élők se csinálnak már semmit, gyakorlatilag csak ilyen divat, parasztok, már elnézést. Tehát, hogy lemennek, és akkor ugyanolyan modern, ugyanúgy élnek, bejárnak, meg mindent csinálnak, tehát, hogy ennek semmi értelme. Tehát ez nem az, amiről... És szándék egyáltalán nincs. Tehát a koncentráció, a fogyasztás, mindent abba az irányba tol, hogy minél több nem gondolkodó, fogyasztó robot legyen, ez a modern ember. És amíg nincs szándék, és nincs ebbe az irányba motiváció, meg addig ez nem fog magától megtörténni, vagy csak nagyon szorványosan, úgy érzem.
És ezeknek a nem Budapest méretű nagyvárosoknak ugye a nagy része éppen tengerparton van, és a tengerszint emelkedés
hát
még mit hozhat.
Ugye a globalizációval azért eléggé egy hajóba nevezünk, itt nem nagyon van ebből kiszállás, tehát az erőforrások már annyira szét vannak szórva a világban, hogy a mondjuk a modern civilizációnak a vívmányaihoz ragaszkodunk, ahhoz az egész világra szükség van. Tehát olyan nincs, hogy valaki megúszza. Tehát most, aki azt gondolja, America first, meg ilyen lózungok vannak, semmi értelme nincs, mert ugyanúgy beleállnak a betonba, hogyha a világgal történik valami, mert már önmagát képtelenek ezek a társadalmak erőforrásokkal ellátni azon a szinten, amihez hozzászoktak. Tehát ennek nincsenek az egyenletnek helyi megoldása. Meg azért se, hogy tehát mondjuk Magyarországról gondolva, hát az, ami a történelemben volt, hogy a kínaiak Kínát körülvették nagy fallal, azt évezredekig bezárkóztak, ennek már nincs ebben a világban realitása. Tehát erőforrás oldalról a világ egymásra van utalva, és nem tud mit kezdeni a másikkal. Tehát nem tud kibékülni, nem tud együttműködni, tehát innentől kezdve ezekre ilyen helyi megoldások nincsenek. Ezek globális problémák, és hát a Covid se volt, hogy megállt a határon, mert volt szöges drót. Ugyanúgy nem. De az erőforrásválság se áll, még semmi ezek közül.
Talán a legérzékenyebben az elkényeztetett jóléti társadalmak embereit érinti az, ami közeledik hozzánk. Itt is megemlítem, hogy például ezt is mondta Jézus, hogy hasonló lesz az ő eljövetele előtti világa Lót napjaihoz, és Lót napjairól egy döbbenetes leírás van az Ezékiel könyve 49. fejezetében. Azt írja, hogy mi volt a jellemző, hogy ez volt a vétke Sodomának eledelbősége, gondtalan békesség, de a szegénynek, a szűkölködőnek a kezét nem fogta meg. Mintha a mai jóléti társadalomnak a tükre lenne. ahol eledel hősége gondtalan békesség azt hiszi, hogy örökké tart, de a szegény szükölködő kezét nem fogja, meg óriásiak a társadalmi olló, hihetetem, szétpilik. Tehát talán a legjobban attól szorul össze az embernek a szíve, hogy nem állnak szóba emberek ezekkel a realitásokkal, és ezek az elkényeztetett, jóléthez szokott tömegek, hogyan éri ez mind? Hát gondolom téged is az a felelősség tudat vezérel, hogy legalább nézzünk szembe a valósággal, és próbáljunk lelkileg felkészülni.
Igen, éppen ma jutott egy olyan hír, hogy a világ leggazdagabb 1%-a az annyi javat fogyaszt, mint 5 milliárd ember a Földön. Tehát 1% egyenlő 5 milliárddal, mint a legszegényebb 5 milliárd, úgy értem, na bocsánat. Mm-hmm. Tehát, hogy ez az aránytalanság, és ez a...
Szűnyatos.
Tehát ez abszolút az, amit a Szodomára mondtál, hogy egyfelől a pazarlás, másfelől meg a nélkülözés együtt vannak jelen. De hát egyébként ez úgy ismert volt, ezzel nem sok újat mondtam, mert
igen.
Csak talán a számok azok az arányok, egy kicsit sok. És ez folyamatosan romlik. Tehát ez folyamatosan nő, hogy az 1% az mennyit veszel az összesből, most már 5 milliárdnál tartunk.
Én úgy sajnálni szoktam azokat az embereket, akik belemennek ebbe a gondolkozáson, halmozni.
De van rá példa azért. Még egy gondolat, talán azért, mert Madács évforduló, az ember tragédiájának az utolsó jeleneteit is érdemes újraolvasni, mert ott is vannak. Az Eszkimó meg előtte az űr, hogy ugye kimegy, körülnéz, hát itt nem terem babér, aztán visszajön, itt meg már tönkretette a földet, tehát ugye a Falansztertől az Eszkimó színig, hát azért az is egy ilyen látnoki vízió arról, hogy mi történik az emberiséggel, és azért az a maga korába. Hát az akkor se lehetett, vagy hát nem lehetett előre látni, hát ugye az a fejlődés, ami ezt okozta, hát az alapvetően a világháború után indult el, tehát ez az igaz, vagy hát legalábbis a 20. században, tehát ezt 1859-ben, vagy mikor írták?
Igen.
59-ben,
60,
vagy 60-ban, ezt nem lehetett még látni, igen. Globalizáció, meg ilyenek nem voltak.
Igen, most ha már ezt említetted, azért hadd tegyük, hogy nem csak Madács, a még alapvetően optimista 19. században ugye ilyen víziója volt, hanem például Vörös Marti Mihály is a Csongor és Tünde éj monológia, ugye úgy ér véget, úgy kezdődik, hogy sötét és semmi voltak énvalék, hihetlen csendes lény nem lakta éj, és a vége ugyanez, sötét és semmi leszlek, én leszek. Kietlen, csendes, lény nem lakta. Én töprengtem azon, hogy még magyar költőinknek is hogy jutott ilyen eszükbe 19. században, és lehetséges, hogy ugye a felvilágosodás szellemi áramlata ugye erősen érintett mindenkit, és őket is, az egész civilizációt, és lehet, hogy ugye most már az egész középkori világkép eltűnt, és lehet, hogy egy olyan gondolatuk volt, hogy hát, hogyha spontán jött létre minden, ugyanúgy spontán el is múlhat, és valami ilyen látomás gyötörte őket, hogy tulajdonképpen nincs gazdája ennek a világnak, az ember pedig nem jó gazda, és mi lesz a vége?
Kedves hallgatóink! Elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben dr. Gelencsér András egyetemi tanár, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora és dr. Vankó Zsuzsa főiskolai tanár, a Sola Scriptura teológiai főiskola rektora folytatták a civilizációnk jövőjéről szóló értekezésüket. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallással.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Nem kell attól félni, hogy az Isten elítél, mert ő nem egy ítélő Isten. Ő azt akarja, hogy olyan szinten bízunk benne, hogy a legrosszabb állapotba is oda merjünk menni hozzá.
Miért csüngetsz én benne?
Nem vagyok a helyemen. Sokunk számára ismerős lehet ez az érzés, hogy meddig fokozódhat ez, és milyen módon terel, emel ki a még oly kényelmes, de minket lassan felőrlő élethelyzetekből Isten. Erről szól Horváth Ágnes története. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok, és a Lélekhangolóban ma vele beszélgetünk. Horváth Ágnes leírta azt egy bizonyságtételében, hogy szeretnék és fogok beszélni mindarról, ami velem történt, hogy ezzel is megmutathassam az Isten dicsőségét. Majd rátérünk arra, hogy mi az, amire itt gondoltál, de én azzal kezdeném először is, hogy te milyen kislány voltál.
Életvidám, kapcsolódó, élettel teli kislány voltam, nagyon mozgékony is voltam. Azt tudom elmondani, hogy tényleg egy olyan ember, aki szeret élni, és azt érzi, hogy egy nagyon biztonságos helyen van. Nekem annyira ilyen könnyűnek tűntek a napok. Tényleg, mint egy ilyen álomvilágba éltem volna.
Hívő keresztény szüleid vannak?
Hívő az anyukám is, meg az apukám is. Apukám ő keresztény családban nőtt fel, milyen hívő szülőkkel. Apukám hozta be anyukámat a gyülekezetbe, és anya itt ért meg. Minket is ebbe nevelt, vagy ebbe nevelkedtünk. Mindig azt láttam, hogy a szüleim is, meg így a testvéreim is, meg az apukámnak a család is annyira természetesen beszél erről, hogy én is természetesen beszéltem erről. Általános iskolában is, meg gimibe is egy világi iskolában voltam, és engem soha nem bántottak. És az volt az érdekes, hogy nagyon sokan jöttek amúgy oda hozzám elmondani a fájdalmukat, megosztani így a legbelsőbb félelmeiket, és nekem ezért voltak ilyen nagyon jó éveim az általános iskolában, meg a gimnáziumban is, mert hogy valami olyat kaptam az Istentől, amitől ugye az embereket mosolyra fakasztottam, vagy csak bizalmukba fogadtak, mert valami olyat tudtam nekik adni, amit én nem tudok megmondani, mert én mindig úgy vagyok vele, hogy amit én tudok, azt elmondok, de a többit az Istenre bízom.
Téged is meg tudott vigasztalni, meg tudott nyugtatni mindig Isten ezek által, ha neked volt problémád, hogyha neked voltak kérdéseid.
Nagyon-nagyon-nagyon sokszor megvigasztalt és erőt adott, de a világnak a hazugságai azok elkezdtek legyűrni. Én azt hittem, hogy teljesen szilárdan, meg határozottan beleállok ebbe az egészbe, és volt egy pillanat, amikor minden széttört körülöttem.
Ez a pillanat, amikor úgy összedőlt körülötted minden, így utólag visszatekintve egy folyamat vége volt, vagy váratlanul ért téged valóban?
Hát váratlanul ért. Így a gimnázium után azért elég elveszettnek éreztem magam. Azt éreztem, hogy mindennel élni akarok, meg hogy mindent meg akarok ismerni magam körül, de már nem volt az a fajta biztonság, hogy akkor felkelek, megvan a napi rutin. Kikerültem így a nagyvilágba, és elkezdett egy másik irányba elvinni. Ami először egy nagyon jó időszaka volt az életemnek, hiszen egy ilyen ifvezetőképzést elvégeztem, és ott nagyon sok keresztény barátom lett. Viszont ott, hogy bejött a Covid, ott elkezdtem így elcsúszni, és hoztam olyan döntéseket, amiket már így megtapasztalva nyilván nem mentem volna bele, belekerültem egy nem keresztény kapcsolatba, tehát nekem így a párkapcsolat, meg a munka is így hirtelen egyszerre belecsöppent az életembe is, és az a 3 év az egy ilyen csodálatosnak megélt év volt, mert hát mint egy struci belenyomtam a fejemet a földbe, és csak azt láttam, hogy mennyi mindent elértem a munkába, milyen jó a párkapcsolatom. és akkor már nagyon-nagyon keveset imádkoztam az Istenhez. Nem akartam szembesülni azzal a csalódottsággal, amit egyébként így magamba éreztem. És az Isten megláttatta velem, hogy ő milyennek lát engem. És egyedül voltam otthon egy ilyen szép nyári napon, és tiszta csönd volt, tehát ezért ritkán van ilyen. És akkor csak azt tudtam mondani az Istennek, hogy tudom. És itt az idő, hogy kimondjam azt, hogy nem vagyok helyemen, nem vagyok helyemen a munkahelyemen, és nem vagyok helyemen a párkapcsolatomban. Hallom, hogy szólsz, érzem, hogy szólsz, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor cselekedj, Istenem. Mert én most már olyan gyenge vagyok, hogy nem tudok cselekedni, nem tudom, hogy mit csináljak. És imádkoztam ezt másnap, harmadnap, negyednap. Elővettem újra a Bibliámat, letettem szándékosan az éjjeli szekrényem mellé, hogyha felkelek, vagy ha lefekszem, akkor elolvasom. Mindegy volt, hogy mit, csak hagy olvassam. Hagy jusson el valami ide az értelmembe.
Ez a lépés, ez egy nagy bátorságra is val részedről, hogy mertél szembesülni akkor Isten válaszával, hogy ő mit akar, mit fog változtatni. De eddig eljutni szerinted hogyan lehet, vagy hogy bátorítanál másokat is arra, hogy merjenek szembenézni Istennel és magukkal, amikor már hosszabb ideje nem érzik úgy a helyükön magukat?
Amikor szerintem azt érzi az ember, hogy valami nincs rendben az életében. Sokszor fél, mert én is féltem ebből az egészből kilépni, viszont ez a hit. Iszonyatosan marcangoljuk belül magunkat, ha rossz döntést hozunk, ha nem vagyunk elég jók, ha másokhoz viszonyítjuk magunkat, ha csak arra megyünk, hogy akkor mindenképpen ismerjenek el, ezzel csak romboljuk magunkat. És amikor jön az a szikra, az Isten mindenkihez szól. Van egy ilyen szikra mindannyiunkban, hogy ez most itt nem kell, ezt mi érezzük. Akkor kell ebbe belekapaszkodni, és azt mondani, hogy itt vagyok. Hallom, félek, mert az is szerintem nagyon fontos, hogy az Istenhez bármilyen állapotba mehetünk. Tehát nem kell egy ilyen toxikus pozitivitást megélnünk, hogy az Isten elé csak boldogan, hálával lehet menni, mert én tapasztaltam azt, hogy az Istenhez majdnem minden egyes nap zokogva, ingerülten, idegesen püföltem a párnát, minden bajom volt, és egyszerűen az nyugtatott meg, hogy az Isten elé én bármilyen állapotba oda mehetek, mert ő ismer a legjobban, és ő helyt ad arra, hogy az én belső szobámban ezt megmerjem élni. És én ezt tudom tanácsolni, hogy nem kell attól félni, hogy az Isten elítél, mert ő nem egy ítélő Isten. Tehát ez az egyik legnagyobb bizonyosság. Ő azt akarja, hogy olyan szinten bízunk benne, hogy a legrosszabb állapotba is oda merjünk menni hozzá.
A Lélekhangoló Evangélikus műsorban folytatjuk a beszélgetést Horváth Ágnessel. Ott tartottunk, hogy amikor egy döntésed után elkezdted olvasni az igét, a Bibliát, akkor bármi a kezedbe került Isten szavából, az meg tudott már szólítani?
Igen, abszolút. Első pár hétben ez nem annyira érzékeltem, csak az volt bennem, hogy csak csinálom. Csinálom, mert nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy milyen, amikor az Isten megszólít, amikor hat rád, és emlékszem, hogy kiderült, hogy gluténérzékeny vagyok, az valahogy nem úgy viselt meg, hogy akkor ez nekem egy ilyen lemondással jár, hogy ezt így el tudtam fogadni, és elkezdtem ezen is változtatni. Meg részt vettem egy nagyon jó fórumon, ez az Evangéliumi Fórum, akkor ezen a fórumon valahogy Jézus egyre erősebben kezdett így a szívembe mozgolódni, és nekem egy ilyen elhatározássá vált, hogy én ezt szeretném a munkahelyemen is megélni. Tehát, hogy a munkámnak a kiinduló alapja, ez mindenképpen Jézus. Kicsit több lett a türelmem is, és akkor én azt hittem, hogy akkor ezzel így majd finisbe ér az én életem, és ekkor, ez már egy ilyen december környéke volt, ekkor már a párkapcsolatom is, hogy olyan másik szegmensébe érkezett, és ez nagyon idilli volt. Nagyon boldog voltam. És akkor elérkezett az új év, és akkor azt hittem, hogy na, akkor itt mennyi minden fog változni, és emlékszem, hogy mondtam, hogy na, ez az év az én évem lesz, érzem. Én akkor még folyamatosan imádkoztam, hogy akkor a munkahelyemen lépjek ki, vagy ne lépjek ki, maradjak a párkapcsolatban, vagy nem, mert te érzed, látod, Uram, hogy mi van bennem, de hogy legyen minden az ő akarata szerint. És én nem tudtam, hogy ez az egész így fog alakulni. Most már hálás szívvel mondom azt, hogy minden jó, ahogy alakult.
Végül is kiléptél a munkahelyedről, és a párkapcsolatod is megszakadt. De mi volt az utolsó löket Istentől, amivel ő megmutatta, hogy ő mást akar mégis, mint amiben te végül is már kezded jól érezni magad?
Hát ez egy nagyon kemény nap volt az én életemben. Az egyik barátnőmnél voltam, így home office-ban mi így együtt dolgoztunk, és amikor mentem haza, az aluljáróba egy ilyen felfoghatatlan rosszul lét jött rám. Szédültem, annyira remegett az egész testem, hogy ott volt egy ilyen vásárcsarnok, és akkor oda bementem, és egy biztonsági őr segített eljutni a mosdóba. Ott voltam bent egy fülkébe, és csak remegtem. És nagyon-nagyon rendes volt, mert ez a biztonsági őr mindig bejött, meg jött a barátnőm is rögtön, hogy akkor segít, meg hozott vizet, meg egy kis magnéziumot. És akkor én azt hittem ekkor, hogy hát biztos benyeltem valami vírust. De másnap úgy jobban lettem, éreztem ezt a nehézséget magamon, de utána a szombat is, meg a vasárnap is úgy szépen eltelt, és akkor hétfőn megint éreztem egy ilyen nyomást a mellkasomba. De mondom, elindulok dolgozni, majd biztos elmúlik. És mentem volna át a zebrán, és nem tudtam. Gyökeret vert a lábam, azt hittem, hogy így ott fogok helyben elájulni. És akkor kapcsolt át az agyam, hogy hát ez pánikroham. Nem értem el se anyukámat, se a páromat. Aztán végül mind a ketten pont egyszerre hívtak, úgy tudtam bejutni a munkahelyemre, hogy végig telefonba kellett maradni, mert hát nyilván nekem be kell mennem dolgozni. Tehát, hogy nekem volt egy ilyen nagyon erős szűklátásom, hogyha én rosszul vagyok, vagy ha bármi kellemetlenséget érzek, az majd elmúlik, én nem mehetek haza. De ahogy beértem a munkahelyemre, úgy zokogtam, mint még szerintem életemben soha. És akkor szóltam a főnökömnek, hogy ezt az egész megbeszélést vezesse le ő, mert én nem fogok tudni ilyen állapotba emberekkel beszélni, és az első dolgom az volt, hogy egy pszichológust felkerestem. Mert nagyon-nagyon megijedtem, és az volt bennem, hogyha én ezt minden nap át kell, hogy éljem, én erre nem leszek képes. És találkoztam is a pszichológussal még azon a héten, és akkor ő mondta nekem azt, hogy ez az út ez elég kemény lesz, és készüljek fel arra, hogyha én ebbe belevágok, akkor nagyon sok mindent elveszíthetek magam körül.
Ehhez nem kellett bátorság, hogy egy pszichológus segítségét kérd, vagy úgy érezted, hogy muszáj, hogy segítsen egy ilyen szakember abban, amit már Isten elkezdett benned?
Van egy ilyen fura hozzáállás a pszichológusokhoz, hogy ilyen nagy turkászok, egy keresztény embernek nincs szüksége, mert neki ott van Jézus, meg hasonló. Én hiszek abba, hogy ezek az emberek eszközként vannak a mi életünkbe, tehát szerintem a mi ítélő képességünk által el tudjuk dönteni, hogy mi az, amivel mi tudunk kapcsolni, és mi az, amivel nem. Az én pszichológusom, ő egy baptista nő, és nekem az első az volt, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy én ezt lefektettem, hogy én egy keresztény ember vagyok. Én hiszem azt, hogy a mi találkozásunknak oka van, és nekem az egyik legfontosabb, hogy én hiszek. Tudtam azt, hogy szükségem van egy olyan emberre, aki nem ismer engem, aki külső szemmel tudja nézni az életemet, és akivel tényleg úgy tudok beszélgetni, hogy nem érzek ítélkezést, hanem támpontokat ad, mert én eleve egy olyan ember vagyok, hogy én nem annyira szeretem, hogyha nekem megmondják, hogy ezt csinál, meg azt csináljam, hanem inkább adjanak támpontokat. És mellett azért volt egy lelki gondozó lelkésznő, akit én nagyon-nagyon szeretek, és vele beszélgettünk néhányszor, és ez azért nagyon jó volt, hogy az ilyen hitbeli kérdéseimben is ott volt, és a legelső kérése az volt a pszichológusnak, hogy kezdjek el vezetni egy érzelmi naplót, meg egy sima általános naplót, és ez volt az érdekes, hogy én ezt átformáltam, és én egy ilyen ima naplót kezdtem el vezetni, és én ezt a mai napig csinálom. Azért csináltam, hogy amikor én leírom a napomat, akkor elkezdjem észrevenni, hogy hol van benne Isten. És én így kezdtem el újra az Istennel egy mindennapos beszélgetést folytatni, amiben nem mindig láttam őt, de hittem azt, hogy akkor ez így eljut hozzá. És egy ilyen naplózás utáni alkalommal jutottam el oda, hogy akkor megírom a felmondásomat, megírtam a felmondó levelemet, és akkor kimentem sétálni. És amikor így mentem, akkor csak azt éreztem, hogy így az eső, meg ahogy sírtam, mert hát ez nekem egy nagyon fájdalmas döntés volt, mert nagyon jó a csapat, nagyon szerettem ott lenni, minden téren biztonságot adott, de tudtam, hogy nem vagyok már a helyemen. És az, hogy így esett az eső így az arcomra, csak azt éreztem, hogy itt van az Isten, velem lemossa egy részét annak, aminek most már itt vége kellett érnie, és akkor egy hétre rá pedig az Isten adott egy erős löketet, hogy akkor a párkapcsolatomat is itt az ideje lezárni.
Bár csak nagyon megáldaná, és kiszélesítenéd határaim, bár csak nagyon megáldaná, kiszélesítenéd határaim. Velem lennél, megóvnál minden bajtól. Velem lennél, megóvnál a fájdalomtól. Velem lennél.
Van, ahol megtér egy nem hívő pár a hívő mellett. Te biztos voltál benne, hogy nem lesz jó a ti kapcsolatotok a jövőre nézve, mert most úgy érzed, hogy visszahúz téged valamilyen szinten az, hogy vele vagy, bármilyen boldog is voltál korábban vele?
Nekünk nem volt olyan lelki életünk, amit így láttam más pároknál, hogy együtt imádkoznak, hogy a Bibliát együtt olvassák. A lelkem mélyén nagyon-nagyon-nagyon vágytam erre. És nekem volt egy értékrendem azzal kapcsolatban, hogy mindenképpen egy olyan fiúval szeretnék majd összeházasodni, aki erős a hitben, de valahogy, amikor ugye belementem ebbe a kapcsolatba, egy nagyon gyenge pillanatomba voltam, de azért belül ott volt, és azért barátnőimtől, meg a családtól is azért úgy kaptam az ívet, hogy hát még ezt mondtam, és hogy akkor miért bét cselekszem, és akkor mondtam, hogy nem tudom, de én hiszem azt, hogy az Isten majd itt lesz, és akkor majd fog ezen változtatni. De valahogy mindig azt éreztem, hogy nem jutunk egyről a kettőre, hogy nincs az Isten itt, és ha itt lenne, akkor nem veszekednénk azon, hogy akkor megyünk-e templomba, vagy sem. Én azt szeretném, hogyha a gyerekeim egy olyan szülőpárost látnának majd, akiknek egy alapjuk van, és ez az egység, ez tényleg egyszerűen nem rombolható le, mert ha az Isten ott van, az ott is van, és ezt nem lehet kimozdítani. És csak azt éreztem, hogy már csak azért vagyok vele, mert hogy biztonságot adott. Hogy ebbe a szorongásos, pánikrohamos időszakomba legalább ő ott van mellettem, és ismer engem, tudja, hogy milyen vagyok, mert én szégyeltem a pánikrohamokat, meg az, hogy szorongok, mert azt éreztem, hogy egy ilyen félember vagyok. És ebben még nem nagyon láttam az Istent, hogy ebbe ő hol van.
Azt látom, hogy te egy elég erős egyéniség vagy, biztosan nehéz így átengedni Istennek a vezetést. Hogyan vezett téged akkor most más, hogyan, mint előtte? Mi történt akkor ezek után, hogy megélted ezeket a váltásokat?
Össze voltam törve, és akkor azt mondtam az Istennek, hogy innentől kezdve semmit nem csinálok nélküled. Sokkal rosszabb az Isten nélküli állapot, lemondásokkal jár, de én Jézus fogom követni. És nekem ez volt az ilyen mantrám, hogy bármi van, az Istent követem, bármi van, az Istent követem. És ez kellett, mert a sátán, ahogy ezt kimondtam, úgy kezdett el szétpüfölni, ahogy lehetett. Tehát olyan gondolatok, olyan hazugságokat hozott az életembe, mint például az, hogy nem fogok egy normális munkahelyet találni, hogy fogom újra összeszedni magam, már megteremtettem egy egzisztenciát, amiben vígan, egyedül is boldogan eléldegélnék, most kb. A nullán leszek, senki nem fog szeretni egy ilyen lefogyott, szorongós, szánalmas embert. És ezek minden nap jöttek. Utána volt, hogy csak a földön feküdtem, és csak azt mondtam, hogy tudom, Istenem, hogy ezzel terved van, hiszek abba, hogy ez fog tudni változni. Tényleg csodálatos volt azt megtapasztalni, hogy miután a fiú elköltözött tőlem, egy héten belül hazaköltöztem, találtunk albérlőket. Nagy váltás volt, hogy már azért 2 éve külön laktam, és volt már egy saját elképzelésem az én kis életemmel kapcsolatban, és csak azt éreztem, hogy már megint újra kell kezdenem mindent. És akkor jött mindig egy ilyen felismerés, hogy de, ez jobb lesz, hidd el. És ezek csak ilyen hangok voltak, és akkor azt hittem, hogy ez biztos majd én beleképzelem, és ez nem így volt, mert ahogy ugye én elkezdtem már nyáron olvasni a Bibliát, a leggyengébb pillanataimban olyan igerészek jutottak az eszembe, hogy eleve nekem a konfirmandus igém, meg a keresztelő igém az ugyanaz, ez a hagyd az Úr utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Tehát ez volt az, ami folyamatosan jött, és csak az volt, hogy hagyd, bíz. 6-7 hónapom az csak abból telt, hogy felkeltem, anyukám szerzett nekem egy munkát, amiben még amúgy mai napig dolgozok. Dolgoztam, elmentem tornázni, ettem, aludtam. És ezek minden egyes napjaim így teltek, mert én még soha nem engedtem meg magamnak azt, hogy pihenjek, és most meg kellett adnom magamnak a pihenést, és azt, hogy gyógyuljak is. És ebben is nagyon ott volt az Isten. És akkor kezdődött itt a ráhagyatkozás, hiszen a munkahelyemben én csak részmunkaidős voltam, és hát most nem akarok árakról beszélni, de egy pszichológus, főleg akivel heti szinten találkozol, az nem egy-két forint, ezért ezt nekem ki kellett fizetni. És akkor jöttek ezek a pénzügyi harcok, és ezért ez egy nagyon-nagyon erős és kemény időszak volt ebben a ráhagyatkozásban, meg főleg.
Lélekhangoló.
Úgy érzed, hogy eljutottál valami nyugvó pontra? Néha ad pihenő időszakot Isten az ilyen aggodalmak alól is, vagy a mindennapi harcok után egy-egy jobb időszakot?
Talán a legnehezebb időszaknak a vége az ilyen júliusra tehető. Az volt a legmélyebb pontom. Volt egy gyülekezeti táborunk, és én nagyon vágytam arra, hogy ide el tudjak menni, hogy keresztény emberek között legyek. Tök boldog voltam, hogy nincsen szorongásom, hogy nincsen pánikroham, semmi. Na hát másnap sikeresen ettem egy jó kis gluténos fagylaltot. Kevesebb, mint 12 órával később én olyan rosszul voltam, hogy ez a minden. Nem múlt el ez a gyomorfájás. Na, mert sajnos így ütközik ki ez a gluténérzékenység, hogy több hétig tartó gyomorfájdalmam van, és elmentem az áhítatra, nagyon meleg volt, csak azt éreztem, hogy na most kell kimennem, mert én itt nem bírok meglenni. Rohantam fel a szobába, nagyon rosszul voltam, és akkor én úgy döntöttem, hogy hazamegyek ebből a táborból, mert hogy még nem vagyok jól, és nem tudok ilyen közegbe meglenni. Nagyon-nagyon fájt, hogy el kellett jönnöm. Aznap két ember is felhívott, hogy megkérdezzék, hogy mi történt, és hogy tudnak-e segíteni, és akkor mind a ketten ugyanazt a szakembert ajánlották nekem. Én akkor már a gasztroenterológián voltam hasi útrangon, és semmit nem találtak. De mondtam, hogy valami nem oké, és szerintem nagyon fáj a hasam, fáj a gyomrom, és ez már nagyon hosszú ideje tart, és semmit nem tudtam kábélni. Ezek azért így felhalmozódtak abban a családos táborban, és akkor felhívtam ezt a nőt, és kértem, hogy akkor konzultáljunk, és augusztusra adott időpontot. Minden ilyen dolgot, amit így tudtam, hogy segít a mozgás, a séta, a naplózás, én ezt amúgy vittem végig az életemben, az imanapló is, és ezekben én mindent leírtam az Istennek. Sokszor nem bírtam szavakkal elmondani, csak írásban, de akkor úgy dőlt belőlem. És ezt is a kezébe adtam, hogy Istenem, én elmegyek ehhez a nőhöz, én már nem tudok mit csinálni. És akkor elkezdtünk együtt dolgozni. Segített abba, hogy a táplálkozásban mit kövessek, milyen diétákat. Ott valahogy elkezdődött valami bennem. Egyrészt jól esett ez a gondoskodás, és tudtam, hogy ez az Istentől jövő gondoskodás felém, és valahogy el tudtam újra kezdeni emberekkel kapcsolódni. Megnyíltam egyre jobban, mint egy ilyen virág. És igazából az, hogy én tényleg mindent az Istenre bízok. Ez egy decemberi napon történt, amikor találkoztam egy másik lelkigondozóval, és aznap sikerült egyedül bemennem tömegközlekedéssel a Calvin térre. Nagyon féltem, de az volt bennem, hogy nekem ott kell lennem, és mondtam neki csak, hogy milyen nehéz volt nekem ide bejönni. És akkor így kérdezte, hogy és megköszönted az Istennek? Hát mondom, nem. Jó, akkor most köszönd meg az Istennek, hogy erőt adott. És akkor elkezdett így levezetődni a fejembe, hogy mi volt az elmúlt időszakban. Hát ennyitől. Aztán, amikor elbúcsúztunk, akkor annyit mondott nekem, hogy ne gondoljak most a szerelemre, ne gondoljak a munkahelyváltásra, ne gondoljak a sulira, ne gondoljak semmire, hanem hogy most csak így hagyjam. folytassam tovább az imádkozást, tehát maradjak kapcsolatban a toronnyal. Egy nagyon jó kis példával mondta ezt nekem, hogy gondoljak arra, hogy én vagyok a pilóta, és hogy a pilótának a toronnyal folyamatosan kapcsolatban kell lenni, ő majd mondani fog, hogy mikor indulhatok. Nekem annyira így átrajzolódott minden a fejemben, hogy akkor úgy voltam vele, hogy akkor majd én így kapcsolatban leszek a toronnyal, és hogy akkor most így hagyom, hogy minden történjen a maga kis ütemébe, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt.
Tehát itt tartasz most. Nagy vállalás volt szerintem tőled az is, hogy ide eljöjj, és ilyen őszintén beszélj mindenről a számodra is ismeretlen hallgatóknak. Egy hatalmas szolgálat szerintem. Emellett pedig milyen szolgálatokra gondolsz? Mi van előtted? Hogyan adnál vissza Istennek abból, amit kaptál?
Minél több nőt az Istenhez vezetni. Most így ez van bennem. Nagyon jók a hithősök, akik benne vannak a Bibliában, Mózes, Ábrahám, Pál apostol akár, de hogy szerintem sokszor a nőket jobb a saját nemünkkel megmutatni, akár Rút könyve, vagy Ráhab története, vagy Eszter könyve. Szeretném ebből a viszonylatból megmutatni az Isten kegyelmét, hogy mint nő, hogyan viszonyul hozzánk az Isten, a nőnek milyen nagy szerepe van ugyanúgy ebben az egész történetben, és az, hogy ezektől a nőktől, akik a Bibliában benne vannak, mi mit tudunk tanulni, mi az, amiben ők ténylegesen hittek, milyen volt az ő személyiségük, és az megnézni, hogy ezek a nők ugyanolyanok, mint mi, és hogy ha őket így vezette az Isten, akkor minket is ugyanígy tud vezetni. De hogy ez pontosan majd hova fog vinni, azt hagyom, hogy az Isten intézze. Az ilyen ötleteimet, amiket nyilván lesz szoktam érni, hagyom, hogy ott így mozgolódjon a lelkembe, forgatom a szívembe, hogy Mária tette.
Számodra most van az említett igény kívül is egy vezérige, vagy olyasmi, ami legutóbb szólt hozzád?
Ez Ézsaiás könyvében található meg, az van benne, hogy azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. És én ebbe teljes mértékben hiszek, hogy Isten tudja előre, hogy mi hogyan fogunk dönteni, és mindig megadja az esélyt arra, hogy máshogy is tudjunk dönteni, és én bízok abba, hogyha én Istenre hagyok mindent, akkor ő vezetni fog, és lehet, hogy keskeny az az út, de azon a keskeny úton sokkal több áldás van, mint hogyha sok mellékutcán végigmennék, ahol nincsenek gyümölcsöző fák, és ezeket észre kell venni, mert ha nem, akkor nem látjuk meg azt a sok csodát és áldást, ami minket nap mint nap amúgy körbevesz, és hozzáad a mi életünkhöz.
Krisztus, az Atya Isten dicsőségére. Úr Jézus Krisztus, minden tér meghajol, minden csak róla szól. Jézus Úr.
Kedves hallgatóink, pánikbetegség és veszteségek megélése után gyógyuló életében reménységgel tekint előre, és Isten kezét, jóságát látja mindenben a lélekhangoló, ma megszólaltatott vendége Horváth Ágnes. Beszélgetésünk megtalálható a Spotify-on is, lélekhangoló podcastunkban, a Magyar Evangélikus Rádió Misszió honlapja a misszió.lutheran.hu webcímen található, ahol interjúink szintén szerepelnek a rádió menü alatt. Írhatnak nekünk a műsorral kapcsolatban e-mailt az evmis@lutheran.hu címre várunk, SMS-t pedig a 0620-620-3679-es számon. Búcsúzóul legyen ez hallgatóink számára is biztatásunk, hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, erős vár a mi Istenünk.
Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére. Úr Jézus Krisztus, minden tér meghajol, minden csak róla szól. Jézus Úr. Ó,
Kedves hallgatóink, az Ökumené a Testvéregyházak félórája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiót!